Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
És egy érdekes témát fogunk feszegetni, hogy ezt a Heuréka élmény rovatunkban mindig is csináltuk. Eto robotikáról lesz szó, és állati megfigyelések alapján társrobotok fejlesztéséről. Hát ez egészen hát utopisztikusnak tűnik. Dr. Miklósi Ádám, az ELTE etológusa van itt velünk. Szép jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk és a hallgatóknak!
No, hát társrobotokról beszélünk, és ugye, hogy állati megfigyelések alapján próbálunk ilyen társrobotokat fejleszteni. Mindig, amikor robotikáról esik szó, akkor majd most is megkapjuk a 0-30-20-10-9-09-re, hogy idegenkedik az ember a robottól. Vannak olyan területei az életnek, amit egyenesen, tehát hogy meg lehetne oldani robotokkal bizonyos feladatokat, de azért nem teszik ezt, mert hogy ma még az emberek elutasítók. Pont ennek az elutasítottságnak a csökkentése a célja egy ilyen fejlesztésnek?
Részben igen, tehát az etorobotika tényleg azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne a robotokat barátságosabbá tenni az emberek számára, de valójában nem is az a probléma, hogy a robotoktól idegenkedünk, hanem az, hogy a mai robotok nem igazán vannak azon a szinten, hogy ténylegesen segíteni tudjanak az embernek. Nagyon sokszor az idegenkedés abból adódik, hogy az emberek gyorsan rájönnek, hogy a robot az valójában arra feladatra eléggé haszontalan, és pláne, hogyha még a robot ezt a haszontalanságát nem tudja megfelelő viselkedéssel kompenzálni, akkor végképp, hogy mondjam, kivívja az emberek ellenszemét.
Tehát, hogy bosszantóan tud viselkedni, hogy ilyen túl kocka rosszóval.
Igen, bosszantó tud lenni, és hogyha ugye a robotnak az legfontosabb feladata az, hogy segítsen az embereknek a munkájában. Hogyha ezt nem tudja elérni, akkor semmi értelme a robot jelenlétének bármilyen formában, és éppen ezért ma a robotikának a legfontosabb kérdése az, hogy a mai technológiai szinten milyen robotokat tudunk csinálni, amelyek az embereknek segíteni tudnak például a munkahelyen, akár legyen az egy kórház, idősek otthona, vagy például egy bevásárlóközpont.
Azért érdekes ez, mert a legnagyobb ilyen robotikában jelenlévő cégek is kezdenek arra rájönni, hogy a kommunikációban sem ezt a régi szót kéne használni, hogy robot, hanem most már a kobot szót használják sokan, ugye az ilyen a társbot, vagy nem is tudom, hogy magyarul hogy lehetne. Van ennek magyar, verziója a kobotnak?
Én igazából nem tudok róla, hogy lenne ilyen magyar verzió, de hát annyi minden fejlesztés van mostanában össze-vissza, amik szerintem, ugye ahhoz, hogy kommunikáljunk, az nem is kell még egy robot, hiszen tulajdonképpen egy laptop vagy egy telefon is teljesen megteszi ezt a funkciót, bár bizonyos értelemben a telefon is egyfajta robot, még hogyha nem is mozog ugye folyamatosan, bár azért olyan funkció is vannak. Tehát igazából a mi feladatunk az, hogy ha feltehetően lesznek olyan robotok, és azért a közeljövőben nyilván lesznek, amelyek az emberek között mozognak, jönnek, mennek, segítenek nekünk, akkor, hogy az ő viselkedésük az emberek számára könnyen értelmezhető legyen, követhető legyen, megjósolható legyen, ez a mi számunkra fontos.
Azt is lehetett hallani itt vendégeinktől, hogy ezért próbálnak humanoidokat fejleszteni a robotikával foglalkozók, mert hogyha valami emberszerű, akkor talán megnő a bizalom. Ehhez képest most ugye a bevezetőnkbe beszéltünk arról, hogy állati viselkedést mintázna. Itt nincs valami ellentmondás a két fejlesztési irány között?
Hát részben van ellentmondás, mert vannak olyan kutatók, akik tényleg azt hiszik, hogy a robotoknak emberszerűtnek kell lenni. A probléma az, hogy az ember egy olyan bonyolult lény, hogy a robotok még nagyon-nagyon messze vannak attól, hogy igazából utánozzák, és hogyha sikerülne is, ugye, hogyha az ember már utopisztikusan gondolkodik, akkor lehet arra gondolni, hogy nem biztos, hogy jó lenne, hiszen képzeljük azt el, hogy amikor egy pontosan emberszerű robotot már nem tudunk megkülönböztetni az embertől, akkor a számunkra is nehézséget okoz. Tehát mi mindig azt mondjuk, hogy a robotot igazából úgy kell elképzelni, mint egy másik fajt, mint egy másik állatfajt, éppen lehet sokféle állatfaj is, már sokféle robotfaj is tulajdonképpen, és mindig tartsuk meg ezt a távolságot, és épp ebben segít minket a kutya viselkedésen a kutatása, ahol szintén arról van szó, hogy van egy teljesen másik faj, ugye a kutya, amit azonban nagyon sokan hát akár a családjukban is befogadnak, sőt családtagnak tartanak.
Hát abszolút társnak tartanak, és ugye lehet vele kommunikálni, értelmesen vissza tud jelezni, tehát egy csomó olyan tudunk vele csinálni, amit mondjuk egy intelligens géptől is elvárnánk majd a jövőben.
Hogy visszahozza a labdát?
Hát most nem ezt feltétlenül, de...
De hogy meg lehessen tanítani, igen. Hogy hozzon ide valamiféle dolgot.
És épp a kutya például mutatja azt, hogy valójában ahhoz, hogy az embernek egy kooperáló partner legyen, akár egy kommunikáló társa, az nem kell emberszerűnek lennie, hiszen lehet teljesen más szerű is. Nyilvánvalóan mi nem egyébként kutya robotot akarunk csinálni, ez is sokszor el szokott kerülni, hanem bármilyen robotot, amelyik az adott funkciót ellátja, és ha valakinek labdát kell visszahozni, mert éppen idős, és nem tud lehajolni érte, akkor hozza vissza a labdát.
Milyen viselkedési mintákat figyelnek ebben a kutatásban? Tehát mik azok a fő minták, ami alapján, és nem tudok én se jobb szót, kutyaszerűvé lehet tenni egy robotot?
Épp ez a trükk, hogy nem feltétlenül kutyaszerűnek kell lenni, hanem a szociális viselkedésnek vannak ilyen elemi megnyilvánulási formái, amik nagyon fontosak. Például az egyik, amit mi nagyon központi kérdésnek nevezünk, ez a úgynevezett kötődés. Ami azt jelenti, hogy milyen közel tartózkodik a kutya a gazdájához, milyen helyzetekben tartózkodik hozzá közel, és milyen helyzetekben tartózkodik közben hozzá távol, és például ezeket a megfigyeléseket hogy lehet átfolytani, amikor egy ember-robot interakciót vizsgálunk, tehát milyen közel kell robotnak lenni az emberhez.
De ez fizikai közelség?
Természetesen fizikai méterben lehet kifejezni.
De ezt lehet mérni, hogy a kutya 70-120-110 cm.
Így van, attól függően, hogy mi a helyzet. Például otthon vannak, például elmennek egy parkba sétálni, például a kutya találkozik egy idegennel, például a kutya találkozik egy másik kutyával. Ezekben a helyzetekben a kutya távolsága a gazdától egyfajta dinamizmus szerint változik, ezt mi megfigyeljük, leírjuk, és ezeket a, hát akár szabályokat lehet ezeket nevezni, megpróbáljuk aztán a robot viselkedésébe beépíteni.
Ez miért fontos? Mert hogy a kutya az olyan távolságot tart az embertől, amit nem tartunk zavarónak? Tehát nem túl távolról kell vele kommunikálni, és nem is jön túl közel?
Igen, hát a távolságtartás azért fontos, mert ez attól függ, hogy éppen milyen szituáció van. Tehát a kutya, amikor biztonságot keres, akkor közelebb fog az emberhez húzódni, és ezt ráadásul mi úgy is megérjük, már mint a gazdák, hogy a kutya kedvel minket, szeret minket, biztonságos helynek tekint minket. Uh-huh. Hogyha a kutya éppen felderít, mert éppen a parkban van kedve kifutni, játszani, akkor nyilván megnöveli a távolságot, de ez nem azt jelenti, hogy a kutya elfut a világ végére, hanem egy bizonyos távolságot tart, és folyamatosan kontaktusban marad az emberrel, tehát visszanéz, hátrafordul, adott esetben rövid időre vissza is fut hozzá. Uh-huh.
Most egy nagyon blőd kérdést fogok feltenni, de ne haragudjon, ez jutott eszembe, hogy mi van azzal, hogy azokkal az emberekkel, akik mondjuk cicások. És nem véletlenül azok, mert hogy a kutya uram tudja, ilyen szolga lelkisége egyenesen zavarja őket. Akkor nekik cicaszerű robotok kellene fejleszteni?
Nem így mondanám, a robotot nem mindig az emberhez fejlesztjük, hanem a feladathoz. Tehát vannak olyan robotok, amelyeknek valószínűleg sokkal kevésbé fontos az, hogy szorosan kötődjenek az emberhez, mutatják, keressék vele a kapcsolatot. Ha tetszik, akkor ezeket a robotokat lehet cicaszerű robotoknak, vagy macskaszerű robotoknak nevezni, de a macskáktól is át lehet venni természetesen a távolságtartásnak, a kötődésnek egyfajta másik formáját, és ezt például olyan robotokba lehet beépíteni, amelyikkel az ember kevésbé akar közeli szociális kontaktust felvenni. Uh-huh. Mondjuk lehet egy takarító robot, vagy adott esetben egy információt szolgáltató robot egy bevásárló központban.
Aki takarít, ha éppen kedve van.
Aki még közben takarítani is tud.
Beszéljünk erről a szóról, hogy etorobotika. Ez talán nem mindenki számára volt eddig meg. Mi ez az egész?
Hát valójában az etorobotika tényleg arról szól, hogy megpróbáljuk az etológiai megfigyelések során feltárt szabályokat alkalmazni a robotok viselkedésének a kifejlesztésébe. Tehát ez lényegében erről szól, és nem biztos, hogy csak kutyáról kell mindig persze beszélni, ebben benne lehet az emberi viselkedés is, vagy benne lehetnek más állatok viselkedése is.
És magát, amit mondjuk az etológia már felismert korábban, azokat a tudásokat visszük át ilyen analóg módon, vagy pedig ez a tudományág, ez most elindult, és saját maga is fejlődik, és vannak új felismerései?
Ez mindig nehéz, mert nagyon az elején vagyunk. Egy jó példa mondjuk a hangoknak a hatása ugye viselkedésre. Az etológia nagyon sok mindent tud arról, hogy különböző hangok hogyan befolyásolják az embernek vagy más állatnak az érzelmi állapotát, mit jelentenek a magas hangok, ugye elsősorban félelmet, a mély hangok azok inkább az agresszióhoz köthetők, és akkor felmerül az a dolog, hogy na, hogyha robotoknak akarunk valamiféle hangkészletet adni, akkor most ezt hogy csináljuk? Triviális lenne azt mondani, és ezt próbálkoznak is ezzel, hogy akkor úgy, ahogy van, mondjuk valami kutya vagy madár hangot adjunk oda a robotnak, mi meg azt mondjuk, hogy igazából nem a konkrét hangot kell a robotnak használnia, amit az állatok használnak, hanem a szabályok alapján kell neki egy saját hangkészletet kifejlesztenie, és mi ezen dolgozunk egyébként most, hogy ilyen műhangokat, amelyek ezeknek a megfelelő szabályokat.
Olyan, mint a Csillagok háborújában az RTD-t.
Pont ez jutott eszembe, ugye, hogy a karaktert nem véletlenül formálták meg, hogy ilyen kis csiripelő madár hangja van, az egy aranyos robot.
Aranyos, akkor, mert hasonlít egy centrifugázás.
Ha meg egy ilyen mély hangú robotot képzelsz el, akkor meg általában valamiféle ilyen agresszív jellegű dologról van szó.
Uh-huh. Hát igen, és ugye ráadásul, hogyha ez egy roboton belül van, tehát ugye nem, nem a hang nem csak a robotra jellemző, hanem a belső érzelmi állapotára, akkor a robot túl éppen mérges lenni, szomorú lenni, kíváncsi lenni, meg is lepődhet.
Még egy érdekes kérdés merült fel bennem, nekem nagyon több kutyám volt, és hát ők azért külön személyiségek. Volt, aki kicsit butuska volt, volt, akivel félszavakból is megértettük egymást, tehát vannak olyan fajra jellemző sajátosságok, ami mindegyik kutyára jellemző, és ezeket próbálják átvenni, vagy vannak egyedek, aminek vannak olyan hasznos tulajdonságai, amiket akár a robotokba beprogramozva, tehát egy okos kutyát próbálunk lemásolni a robotoknál, vagy egy átlag kutyát?
Mind a kettő. Ugye ha szabályokról beszélünk, akkor általában ez egy átlag kutya szabály lesz, de pont azt szeretnénk elérni, ugye az egyéniség az mindig egyfajta környezettel való interakcióban is megjelenik, tehát magyarul az is elképzelhető, hogyha egy robot azt tud tanulni, és miért ne tudna ilyen képességgel rendelkezni, akkor annak megfelelően fog az ő személyisége változni abban a környezetben, ahogy éppen tapasztalatokat szerez. Tehát én azt gondolnám, hogy hosszú távon igenis a robotok is egyéniségekké fognak válni, legalábbis azok, amelyek az emberrel egy szociális térben dolgoznak.
Más fajokkal folynak hasonló kísérletek? Most itt ugye beszéltünk macskáról meg kutyáról, de más fajok is érdekesek lehetnek ebből a szempontból?
Igazából mi nekünk ez egyelőre bőven elég kutatási szempontból.
Nyilván, hiszen nagyon
bonyolult. Rengeteg mindent lehet föltárni, de valójában előképzelhető, hogy akár papagájok, akár delfinek viselkedéséből is valamit át lehet venni. Itt nyilván attól függ, mondom, hogy a robotok azok éppen hol fognak dolgozni, vagy milyen feladat vár rájuk.
Magyarország hogy áll ezen az etorobotika területén? Már hogy így a világhoz képest, tehát nagyon sok helyen folynak ilyen kísérletek, mert ugye ha csak azt nézzük, hogy itt tevékenykedik Csányi Vilmos, aki ugye rengeteg könyvet írt, és pont a kutya viselkedéssel, akkor nem állhatunk olyan nagyon rosszul.
Az igazság, hogy a robotika az egy nagyon modern és tényleg az utóbbi 20 évben fejlődő tudomány, világszerte nagyon elterjedt. Valójában ezt a típusú megközelítést, ezt mi képviseljük talán inkább Magyarországon, hiszen itt egy olyan fajta együttműködésről van szó, hogy az etológusnak a mérnökökkel kell együtt dolgoznia, és ez amennyire én tapasztaltam, azért a világban még nem nagyon következett be, tehát ilyen szempontból talán azt mondhatnánk, hogy etorobotika terén valóban világ vezető hatalmai közé tartozunk.
Uh-huh. Hova fejlődhet ez a dolog? Mikor jelenhetnek meg az első ilyen kutyaszerű robotok? Ezt hogy lehet látni? Ez még nagyon messze vagyunk ettől, vagy közelebb, mint gondolnánk elsőre?
Hát én mondjuk, ha éveket kéne mondani, azért néhány évben ez még beletelik. Itt főleg a robotika oldalán az a probléma, hogy az alapvető feltétele egy ilyen, mondjuk azt, hogy etorobotnak, hogy valójában megbízhatóan 24 órában folyamatos szervizelés nélkül tudja működni, és ez ma még messze vagyunk ettől. Tehát itt nagyon sok alapvető mérnöki fejlesztésre van szükség, akkumulátor, töltés, és mindenféle internet
kapcsolat. Érdekes, már nem ezeket mondtam volna. Azokat mondtam volna, hogy egy bonyolult viselkedési formát modellezni, az nagyobb kihívás, mint az akkumulátor üzemidejének megoldása.
Sajnos nem. Tehát pontosan az a probléma, hogy a bonyolult viselkedést azt nem egyszerű megcsinálni, csak ahhoz nagyon sokféle olyan feltétel kell, például belegondolunk abba, hogy mit érez egy robot, mit lát abban az értelemben, mit hall meg, hogyan tud tájékozódni. Ezek a nagyon nehéz problémák, és ezeket bizony megoldani sem egyszerű.
Hát beszélgetünk még erről, szerintem nagyon-nagyon érdekes téma. Etológia, az ELTE etológia tanszéken egyébként egyre többen foglalkoznak ilyesmivel? Ez egy új dolog? Vagy bármint abban a szempontból egy ilyen divatos etológiai irány?
De szerintem igen, egyre többen. Nyilván a robotika ugye az kicsit nehezen fér össze a kutyákkal, tehát nálunk azért a kutyák iránt van nagy érdeklődés, és kicsit máig emlékszem, amikor először mondtam, hogy hát robotikát is kéne csinálni, akkor hatalmas meglepődés volt, és több perc nem jutott senki se szóhoz. Ma már azért ez változik, és persze itt a mérnököknek a szerepe nagyon fontos, és szerintem ez jövőre egyre izgalmasabb kutatás irány lesz, mert egyébként, mint etológus is nagyon sokat lehet abból tanulni, hogy hogyan kell egy működő, viselkedő ágest létrehozni, megtervezni és összerakni.
Hát arról meg nem is beszélve, hogy ugye egyre gyakrabban hallani azt, hogy a kutatásnak gyakorlati haszna kell, hogy legyen, és ez egy kézzelfogható terület, ahol itt összekapcsolódhat a mindennapi élet és a kutatás.
Ez így van, tehát
sikereljen.
Igen.
Hát nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy folytatjuk majd a beszélgetést. Az ELTE etológus Igen. Etorobotikusa, lehet így mondani? Dr. Miklósi Ádám volt itt velünk a stúdióban, és köszönjük, hogy egy kicsit betekintést nyertünk ebbe a teljesen új tudományágba, és majd folytatjuk a beszélgetést. Köszönjük szépen!
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok! Majd!